Kóris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz podcastje, ahol a vállalkozásod külföldi terjeszkedés áll a középpontban. Remélem mindenkinek jól indult az 2024-es év, és már pörög a céges skálázása. Mi most vagyunk túl az első online szervezett konferenciákon, és készen állunk egy kis szolgatságra. Azonban erre még várnunk kell, hiszen most a Nemzetközi Skálázás konferenciánk anyagait dolgozzuk fel, és tesszük elérhetővé a Skálázás Egyeteme menü alatt. A témákat, előadókat és a teljes programot megtekintheted a Skálázás Egyetemén a honlapunkon, a linket megtalálod a leíratban. A további részletekért iratkozz fel a sallagmentes havi hírlevelünkre, és kövess minket rendszeresen a YouTube-on. Ennyi volt a szolgálati közlemény, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikán szavak is előfordulhatnak, ezért ha gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt. Jó reggelt, magyar vállalkozók, Kóris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz podcastje. A mai vendégünk Kukoly Dávid is, megint valami marketingről lesz szó, amit még mai napig nem igazán értek, ez ilyen fekete lyuknak számít, hogy a körvonalát azt értegettem, de a közepébe azt sosem mertem belemenni. Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Szóval kezdjük az elején. Ki vagy? Honnan jöttél? Mikor születtél? Hogy kerültél te ide egyáltalán?
Rendben, hát a sorrendben a válaszok. Kukoly Dávid vagyok, és 1989-ben születtem március végén, Nyíregyházán láttam meg a napvilágot, egy vállalkozó családból származom, és mindig tudtam, hogy a marketing az valahogy közel fog állni az én szívemhez, de sose tekintettem rá igazi szakmaként, mert valahogy olyan gyanúsan könnyen ment, úgy intuitívan, tudod, és nem gondoltam azt, hogy most ebből komolyan így meg lehet élni, és aztán ahogy tanulgattam a témát, és kerültem be a felsőoktatásba, láttam, hogy valóban ez egy tudományág, egy tudományterület. És úgy láttam jónak, hogy nekem erre ki kell lépnem. Úgyhogy megtalált valahol ez a szakma, én úgy gondolom.
Az jó, az jó. Szeretem az ilyen embereket, akikkel valami szakma születik, és hamar rátalálnak az életükbe. Ez olyan ritkaság azért.
Hát, igen, én is így gondolom.
Nem mindenki kezd az életét ugyanazzal a csomaggal, ahogy az Amcsi mondja. Mindenkinek van valami más nyüge is. Idő kell hozzá. Szóval, oké, marketing, hogy jött ez egyáltalán? Oké, hogy úgy érezted, hogy, de honnan, mik voltak például az első visszajelzések, amik azt mondták, hogy hey, hát én ebben jó vagyok?
Hát először még a középiskolában jöttek a pozitív visszajelzések, 4P, 5P, 7P, Kotler Marketing Management könyve, ezekből jól tudtam felelni, közel állt. De talán a végig inkább visszakanyarodok akkor a Teleshop reklámokból. Én imádtam azokat a reklámokat és műsorokat nézni. Aztán, amikor rájöttem arra, hogy ezek konkrétan fel vannak építve, ajánlat szinten, USP szinten, CTA szinten, hát akkor egy teljesen más világ nyílt ki előttem, hogy ezt tudatosan lehet így csinálni, és valóban lehet vele értékesíteni. Szóval valahol ott már ez így engem elkezdett karcolgatni, hogy úgy mondjam. Aztán, amikor kiléptem a munkaerőpiacra, akkor azért volt egy kitekintésem a pénzügyi világ felé, több-kevesebb sikerrel, aztán valahogy mégis úgy dobta az élet, hogy csak be kellett állítani egy hirdetést, utána kellett nézni a dolgoknak, és ilyen marketing-related tevékenységet kellett végeznem, és az iskolát követően még azért nagyon sokat raktam önfejlesztésbe a területen, úgyhogy úgy tudtam leginkább boldogulni, hogyha utána néztem dolgoknak, önmagamat képeztem, és ezt a tudást, ezt a gyakorlati tudást tudtam alkalmazni a munkámban is, vagy magánéletemben, vagy ötletek megvalósításában.
Érdekes. És akkor hogy kerültél a vállalkozói világba? Pont említetted, hogy vállalkozó családból érkezett. Volt egyáltalán hátulról valami, és szülők mondták, hogy hát nem ennyiben 8 órát dolgozni, hanem vállalkozzál, vagy hogy kezdődött ez az egész?
Pont, hogy ennek az ellentétje. Óva intettek attól, hogy vállalkozó legyek, mert hogy az nem lesz jó, az nagyon sok rizikóval, kockázattal, extra felelősséggel jár, amit én el is fogadtam, úgyhogy szépen elkezdtem alkalmazottként tevékenykedni, de mégis a marketing területén belül. Egy startup konglomerátumba kerültem, mondhatni, és ott growth hackerként kezdtem el tevékenykedni, az Innani Group, és ugye itt rengeteg szoftver van egy emeleten belül. Itt tanultam ki mondjuk ugye a B2B, Software as a Service marketingnek az alapjait, és itt építettem karriert, és nagyon-nagyon szerettem, mind a mai napig egyébként. nagyon jó viszonyt ápolok velük. Azonban a vállalkozás az valahogy mindig egy olyan, hogy is mondjam, egy olyan izgalmas terület volt, hogy szeretnék én is valami saját dolgot megvalósítani. Mindig rengeteg ötletem volt, és ahogy igazából az Innonic égisze alatt is nevelkedtem, láttam rá további lehetőségekre, hogy miben lehetne még belevágni a fejszét. És akkor ugye viszonylag könnyű volt még egy ilyen 6-8 évvel ezelőtt elkezdeni vállalkozni, fő állás mellett, ugye a Katának hála, és én is ebbe vágtam bele a fejszémet, és néhány kollégámmal kitaláltuk, hogy szeretnénk csinálni egy webshopot. És csináltunk egy geek lootbox webáruházat, a Neo Ninja Boxot, ami az első vállalkozásom volt. Szóval az óvaintés ellenére mégiscsak úgy hozta az élet, hogy ezek az ötletek így bennem voltak, és nem akartam, hogy elhaljanak. És egyre inkább pénzügyileg is megalapozott ötletek voltak ezek, szóval nem csak love story-k. És hát bevágtunk a legelső webáruházba, harmad magammal, és elindítottuk az ország első ilyen magyar geek lootbox webáruházát.
Miről szólt ez a webáruház?
Ennek a lényeg ez az volt, hogy külföldön már a Loot Crate és hasonló nagyobb lootbox companyk, azok már működtek, és rengeteg unboxing videó született YouTube vloggerektől, influencerektől. És jó magunk is a kollégákkal anim rajongók vagyunk, szuperhős témát nagyon szeretjük, képregényeket olvasunk, mint a mai napig, és úgy gondoltuk, hogy hát ezt mi is meg tudnánk csinálni itt Magyarországon. És összeállítottunk egy demo pakkot, mondhatni, az első pilot projektet, és kiküldtük egy jó pár influencernek és videósnak, hogy mondják el a véleményüket. Ez pedig tök jól sikerült, szóval mondhatni, elővalidáltuk a terméket, majd azt követően mögé raktuk a webáruházat, és elérhetővé tettük azt, hogy ez rendelhetővé váljon. Maga egyébként a csomag az arról szólt, hogy különböző hónapokban, minden egyes hónapban különböző tematika alapján raktunk össze ajándékcsomagot. Ha valaki mondjuk annyit tudott a barátjáról, hogy szereti mondjuk a Marvel univerzumot, akkor nem kellett konkrét terméket megvásárolnia, hanem elég volt egy Marvel boxot megvásárolni tőlünk, és megkapta a következő hónapban a termékét, amit mi egyedileg állítottunk neki össze.
Ó, akkor ha jól értem, akkor ez olyan volt, hogy minden hónapban kaptál egy csomagot, amiben több kisebb-nagyobb termék volt.
Igen, és itt a subscription modern azért nagyon-nagyon csábító volt. Ezt nem tudtuk lekezelni még akkor, szóval nem volt ilyen recurring payment beépítve a háttérbe, hogy minden egyes hónapban tudjuk charge-olni az ügyfelet, úgyhogy eseti rendelések voltak. Ha valakinek valamilyen box témája nem tetszett, akkor nem is kellett fizetnie érte. De a következő állomás az lett volna.
Nem működött?
Hát igen, ezért is beszélek róla a múlt időben, mert ezt követően elkezdett túlnőni rajtunk a vállalkozás, és hát inkább a webáruház, hogy úgy mondjam. Én a főállásom és a Neo Ninja Box mellett elkezdtem freelancerként is tevékenykedni. És hát nem nagyon volt már rá kapacitásunk sem, és profit szempontjából sem tudtuk azt realizálni, amit terveztünk. Szóval kezdők voltunk, meg kellett tapasztalnunk azt, hogy pontosan hány százalék profittal kell működni egy webáruháznak, és mi túl alacsonyra lőttük be a százalékokat, úgyhogy idő után már lassan non-profit alapítványként működtünk, az meg hosszú távon nem volt feltartató. De nagyon szerettük csinálni, nagyon sokat tanultunk belőle, aztán végül azt is megtanultuk, hogy kell eladni egy webáruházat, mert azt sikeresen eladtuk.
Az jó, hogyha nem ment csak úgy nincsőbe, hanem volt valamilyen fajta exit, az úgy jó.
Igen, igen, volt, de a szomorú vége a történetnek sajnos az, hogy ez nem volt happy end, mert azóta már nem működik sajnos az a webáruház. Mi voltunk valahol a szíve lelkének a webshopnak, és talán ez a hozzáadott érték, ami miatt lett is ez vásárolva, meg ez a kis plusz, amit bele tudtunk rakni, ahhoz mi is kellettünk.
Ha visszagondolsz, akkor mit csinálnál másképpen, hogy jobban működjön?
Hát igen, ugye a pénzügyi részét azért sokkal, sokkal jobban át kellene gondolni, hogy akkor hány százalék legyen, mi legyen az értékesítési ár, mi legyen az upsell, downsell ajánlat. Sokkal hamarabb kezdtem volna bele a recurring payment megvalósításába, ami ugye a webshop motorváltoztatás is hozott volna maga után. Szóval rengeteg olyan dologra jöttem rá, amit már a következő webshopokban tudok majd alkalmazni. Most is egyébként van a marketing edukáció fő irányvonal mellett azért két webáruházam, az egyik még csak egy elindítás előtt álló történet, a másik viszont már másfél éve működik, kitartóan és növekedik, úgyhogy igyekszem nem csak beszélni róla, hanem valóban működtetni is az e-kereskedelem rendszerét, hogy én is, mint e-kereskedő tudjak úgy beszélni erről a témáról hitelesen, hogy átérzem azt, amivel a partnereim vagy a mentoráltak szembesülnek.
Hát igen, igen. Az érdekes volt, hogy mondtad, hogy a százalékokat is rosszul besültétek meg, ott ki tudunk térni erre egy kicsit, mert tényleg ez ilyen nagyon nagy, az első, nem is az első, hanem sok probléma közül az egyik, amikor a startuperek elkövetnek, hogy túl alacsonyítik az árukat.
Igen. Hát itt 50% profit tartalmat határoztunk meg, ami nagyon kevés volt a terméket tekintve. Már csak azért is, mert euróban szereztük be a termékeket, euróban vásároltuk meg ezeket beszerzési áron, és hát igen, az eurónak az árfolyam is nagyot ugrott a 2018-hoz képest, ez a webáru, ez pedig 2018 és 2020 között működött.
Ó, igen, igen. Hát igen, ez a váltásra kis
Az
gondolkodom.
nagy váltás volt.
Az 50% profitot azt hogyan határoztátok meg? Szóval mihez képest most bejött, megvetétek az árut, és akkor rátettétek az összes energiát, költségeket, és akkor plusz egy 50%-ot? Úgy kell elképzelni?
Így van, igen. De azért felmerültek csomagolási költségek, raktározási költségek. Elsőleges szempont volt ennél a webáruháznál azért az, hogy tudtuk, hogy kell egy minimális irodát legalább bérelnünk, legalább a raktározás és csomagolás tekintetében. És itt azért törekedtünk arra, hogy a forgókészlet az minél alacsonyabb legyen. Hát csak azért is, mert hát három srác voltunk, egy iroda, egy emeleten dolgoztunk, és azért nem olyan tőkével rendelkeztünk. Nem vett fel senki sem hitel, teljesen hitelmentesen működött ez a vállalkozás. Mondhatni, a saját kis megtakarításunkból raktuk össze. És ennek ugye a hátulütőivel együtt hát néha alulbecsültük azt, amivel ez járni fog.
Hát igen, igen. Ha annyi baj legyen, szerintem ez a legjobb tanuló pénz.
Teljesen pluszosan szálltunk kimondhatni, meg rengeteg élménnyel, de az a legfontosabb az az, hogy két jó baráttal, akivel egyébként pont 3 órával később fogok elmenni mekizni. Úgyhogy tartjuk azóta is a kapcsolatot, járunk moziba, és így kockulunk, hogyha időnk engedi.
Az jó, az jó. Ja, fontos azért az, hogy
Igen.
az anyagiak meg az hétköznapi problémák ne rontsák el az emberi kapcsolatokat. Hiszen én úgy tekintek az egészre, hogy ez az egész vállalkozás, ez csak egy elmejáték. Meg számokkal kell tudni játszani, meg bizonyos termékekkel, hogy na ezt ide tesszük, honnan veszük, stb. De inkább egy élő monopolinak tűnik nekem az egész,
Igen.
mint bármi más. Szóval attól, mert csődbe mész, attól még nem kéne barátokat elveszíteni. Akkor van egy
Teljesen.
nagy veszteség az egészben. Hát
Egyetértek.
igen. És ott például érdekes, hogy volt piac erre Magyarországon? Ilyen kicsi országban volt erre piac? Hogyan szereztétek ezeket az első, hát nagyon szubszkrájbolókat kérdeztem, az első vevőiteket. Hogyan szereztétek meg?
Igen. Influencer marketing before it was cool. Elsősorban.
Ezt tetszik.
Igen, itt azért voltak ilyen cold megkeresések a részünkről. Tudtuk nagyon jól, kik azok a, hát én ugye marketingesként azért nagyon jól tudtam, kik milyen eléréssel működnek, és feltünk egy jó pár influencerrel a kapcsolatot. Volt, aki teljesen ingyen elvállalta a videóforgatását, volt, aki fizetős volt, és itt tovább ez egyébként teljesen rendben van, de ezt fel kellett mérnünk. Ezek például nem tervezett költségek voltak, hogy akkor valakinek a forgatási díját ki kell majd fizetni, de hát ilyen is volt. És hát igen, alternatív grupok, például a Facebook csoportoknál volt egy jó pár képregényes érdeklődésű vonatkoztatású csoport, ott azért találtunk első bátor early adopter usereket, akik megvásárolták a termékünket, úgyhogy még egyébként nem is tudták, hogy mi ez, még az első videót sem látták, annyit tudták, hogy ez egy zsákomacska ebben és ebben a témában. És ez pont elég volt arra, hogy az első pár vásárlót megszerezzük. Ez nem volt egy óriási nagy biznisz, de azért voltak szép időszakok, pláne amikor fel tudtunk ülni különböző hype-okra. Akkor jött ki az Avengers Infinity War, és ott azért, hát ott rekordmennyiségű rendelést tudtunk lebonyolítani. Hát igen, ott azért voltak érdekes pillanatok, izgalmas volt, sokat tanultunk, de próbáltuk ezt azért nem hirdetésből értékesíteni, de azért valamennyit hirdetésre is költöttünk persze. Itt a demand generation részben azért nagyon sokat fektettünk, hogy tudtuk, hogy ez egy olyan termék, amire szerintünk van igény, én, hogyha a vásárló oldaláról látnám ezt, akkor vonzó legyen számomra, és megfogalmazzam, hogy nekem ez bizony kell, ebből nem akarok lemaradni.
Hát igen. Igen. Érdekes, érdekes, nagyon érdekes. És akkor ez a hirdetéses témára miért nem akartátok hirdetésből finanszírozni? Mi volt ennek a gondolkodásmódja?
Igen, tudtam nagyon jól azt, hogy a Facebookból érkező látogatók azok nagyjából milyen arányban konvertálnak. És hát végigszámolva az egyenletet, ki tudtuk hozni nagyon jó kis vásárló konverziós költségeket, szóval ilyen 400-600 forintért jött egy vásárló, azonban a mi profitunknak mondhatni, ez már majdnem a 10%-át felemésztette. És egyre drágábbá vált ugye a Facebook hirdetés is, nehezebb volt elérni ugyanazt a mennyiségű embert, és hát igen, korlátozott büdzséből dolgoztunk.
Hát igen. Igen, főleg, hogy utána hogy nem volt mögötte meg az a feliratkozási rendszer, csak angolul jönnek a szavak, ilyen subscribe and save
Igen.
típusba, az úgy nem támogatta az egészet.
Igen.
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 Rosszú távon. Hát igen, mert ugyebár amikor egy valamit akarsz egyszer eladni, akkor sokkal nagyobb ár is kell betenni, hiszen az ott van, de hát majd beszélünk biztos róla, nem okoskodni akarok, hanem viszont mikor subscribe and save van, akkor hajlandóak a cégek 1-2-3 hónapnyit is feláldozni a marketingre, hiszen utána ami jön, az már tiszta, tiszta idézőjelben profit, most attól függ ki,
Igen.
hogy számolja. Én játékok, igaz? Játék a számokkal.
Így van.
Folyamat. Oké, szóval volt egy jó exitetek. És utána?
Hát
Jó,
volt végül is
idézőjelben jó.
papíron egy exitünk, igen.
Igen.
Utána, ugye, ahogy mondtam is, a webshop biznisz mellett azért én elkezdtem freelancerként működni. Mondhatni ilyen kis egy személyes ügynökségként segítettem be webáruházak marketingének a menedzsmentjébe. Leginkább ez PPC területet érintette. Szóval itt, mint szolgáltató megjelentem, és mint szolgáltató azért nem is nagyon realizáltam költségszámlákat, és sokkal vonzóbb volt, hatékonyabb volt, és szakmámhoz passzolóbb, meccsibb volt mondhatni ez a terület, ahol tudtam tovább is fejlődni. Ugye én B2B SaaS marketerként tevékenykedtem a főállásomban, és így, hogy a B2C-ban is tudtam segíteni, így azért eléggé komplex tudásra tudtam szerteni, őt később is tudtam használni.
Igen. Igen, ugye bár ez fontos, hogy ne, mikor túl fókuszált valaki, akkor az se jó, az a jó, hogyha a kontextusba tudja tenni azt a saját szakmáját. Hiszen kicsit másabb a B2B-be, B2C-be, SaaS, vagy platformot, vagy akármit, te fizikai termékeket izélni, úgyhogy elég komplex azért. Nem csoda, hogy az emberek nem akarnak marketinggel foglalkozni. És akkor mik voltak a következő lépések? Szóval freelancerre voltál, és?
Szóval a freelancerkedés az nagyjából akkor ért véget, amikor ugye a Katát is ebben a formában már elérhetetlenné tették. Szóval a freelancerkedésnél én ott éreztem azt tavaly előtt augusztus környékén, hogy kezdek kiégni benne. Egyrészt azért, mert főállásomban is ugye hasonló tevékenységekkel folytattam, és egy idő után már annyi partnerem lett, hogy már hétvégén is dolgoznom kellett. 2022-ben azért én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat dolgoztam. A főállásban ugye a 8 órát, és mellette naponta 2-3 órákat, és hétvégén is 4-6 órákat. Úgyhogy ott én nagyon így működtem, amit nem szerettem volna azért hosszú távon fenntartani. Viszont megerősödött annyira ez a láb, hogy elgondolkodjak egy saját vállalkozás alapításán. És 2022. 9. hóban indult el a Fluid Digital Kft., és akkor, hát igen, jeleztem a felmondásomat a főállásom irányába, ott még egy jó pár hónapig tevékenykedtem, segítettem, majd még egy 3 hónapos projektben is segítettem, szóval egészen 2023. harmadik hó végéig én ott mondati bedolgoztam. Annyi különbsége, hogy 2023. január 1-től már a saját vállalkozásomban tevékenykedtem főállásban. És Nekem a tavalyi év az nagyon az útkeresésről szólt. Itt már ugye volt azért egy megrendelői bázisom, mondhatni. Volt egy újabb webáruházam, ami még most is működik, nem akarom eladni, sőt, szeretnék még mellé nyitni másikat. És kezdődő szoftverfejlesztések, amiben szinte láttam a piaci potenciált. És a tavalyi évem az arról szólt, hogy útkeresés. Mit is szeretnék akkor valójában, mert elkezdett szertágazódni a fókusz. Két webáruház, két szoftverfejlesztés, és ez a marketinges kivitelezés, edukáció így kezdett mondhatni a fejemre nőni. Választani kellett egy áttervet. Talán Sárospataki Albert mondta azt, hogy az ő A terve mellett van B és C terve, de az A terven belül. Szóval én is szerettem volna egy hasonlót, hogy az én saját A tervemet megfogalmazzam, amit hosszú távon szeretnék csinálni, és ami feltölt, ami valóban én vagyok. És korábban már foglalkoztam azzal is, megbízásos alapon, hogy óraadóként segítettem a kereskedő és a webáruház technikus fiatal felnőtteket, 18-22 éveseket oktatok marketingre bizonyos intézményekben, és ez nagyon megtetszett. Aztán éreztem azt is, hogyha a freelancer irányt, az ügynökségi irányt erősíteném, akkor tudnék egy ügynökséget is csinálni. Viszont az ügynökség és az edukáció kicsit más. Az ügynökség lineárisan skálázható. Minél több ügyfeled van, annál nagyobbra tudsz nőni. Akkor kell egy új kolléga. Ha megvan az új kolléga, akkor még egy új ügyfél bele fog férni. És ugye így szépen előre lehet haladni, nagyobb és nagyobb bevételek elérése érdekében. Az oktatás egy teljesen másik történet. Itt viszont mondhatni a vállalkozó személyek köré lehet építeni egy olyan bizniszt, ami akár hosszú távon is fenntartható és skálázható is. Nyilván az én időm is véges, de attól függetlenül olyan rendszereket lehet köré építeni, ami viszont skálázható. És nekem a nagy kérdésem az ez volt, hogy oktatás vagy ügynökség az én A-tervem, azonban hát egy jó El Camino-t követően, és egy fél év tapasztalat alapján, és hát úgy tapasztalat alapján, mert benne voltam a saját vállalkozásomban, megfogalmaztam, hogy akkor oké, én beleállok, és akkor edukáció, marketing edukációval fogok foglalkozni teljesen A-tervként.
Ez nagyon jó, ezt tetszik, hogy bár az idézet, amit mondtál, ez nagyon tetszett abból, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy azért, mert van az embernek 3-4 terve, az teljesen különbözőek kell legyenek, egymásról távol kéne essenek, pedig nem. Minél közelebb esik egyik a másikhoz képest, annál könnyebben tudsz pivotálni át. Próbáltam magyarul mondani, szóval próbálsz pivotálni, és annál kevesebb ez a pivotálási erő, ugyebár az energia, a pénzek, az idő, és ez azért nagyon-nagyon fontos alapszabály, hogy sokszor mondtam, legalábbis az elején mostanában valahogy kimarad, hogy a szürke 50 árnyalata, én ezt szeretem használni. Hogy a szürkén belül maradsz, az 50 vagy 100 árnyalatból válasszák ki 3-at, 4-et, 5-öt, hogy minél közelebb legyen egy másikhoz. Akkor, amikor beindulnak, akkor egymást erősítik valamilyen szinten. Ha persze jól van felépítve, és ez a cél. Ja, nagyon
igen.
Tetszett, amit mondtál.
Hát örülök neki, hogyha tetszett. Remélem másnak is segít majd gondolatot elültetni a fejekben.
Igen, reméljük, hiszen az egész erről szól, hogy hogyan gondolkodunk, ugye bár gondolkodás volt. A mai világban már minden elérhető, főleg az internet által annyi információ van, hogy világvége, és az egyetlen dolog, ami megkülönböztet egyiket a másiktól, az az idő, pénz és az, hogy hogyan gondolkodunk.
Igen.
Kb. Ennyi. De attól, mert az egyikből kevés van, nem azt jelenti, hogy nem lehet megcsinálni. Szóval megint gondolkodás, ez a lelke az egésznek. És a kérdés a következő az, hogy és akkor hogyan képzeted ezt az edukációt? Szóval az, hogy PPC-ből élsz meg, az evidens, az ilyen no-brainer.
Igen.
De az, hogy azt edukálni, azért oda kell egy bizonyos szintet tartani, kell tudni valami okosabb mondani, főleg a mai mainstream-es össze-vissza világba. Ezt hogyan képzeled megvalósítani, vagy csinálod?
Igen. Korábban vezetőként dolgoztam pont egy PPC szolgáltatás kiépítésén, ami sikeres bevezetésre került. Úgyhogy a PPC ez azért sok közön volt, az volt mondhatni a specializációm. Van ugye ez a T-shaped marketer elmélet, amikor van egy fő specializált irány, amihez ért a marketer, azon kívül, hogy minden más csatornát készségszinten tud használni. Nekem ez a PPC volt. És egy idő után ugye már éreztem azt, hogy fejlődnöm kell, viszont nem feltétlenül tudok fejlődni, hogyha ezen belül maradok. És elkezdtem ugye külföldi tananyagokat olvasni, én is oktató videókat, konferenciákat hallgatni, amiből sokat tanultam, viszont leginkább akkor tudtam fejlődni, hogyha benne voltam ezekben a PPC kivitelezésekben is. És a B2C irányt mondhatni a saját vállalkozásomban lévő webáruházban tudtam továbbfejleszteni. Ez a kamutetko.hu, ez egy lemosható, egyedi lemosható tetoválásokat gyártó webáruház, ahol fel tudsz tölteni tetoválás mintákat, és X darab számba meg tudod rendelni. Itt ugye B2C és B2B vonal is van, ki tudok szolgálni egy darabtól, akár több ezer darabig megrendeléseket. És itt szintén tudtam olyan dolgokra rájönni, és megtanulni olyan mutatni összefüggéseket, amelyeket át tudtam adni másnak is. Úgyhogy nem árultam el igazából semmiféle üzleti titkot. Másoknak is, sőt, más freelancereknek is nagyon sokszor az a problémája, hogy elakadnak. Nagyjából ugyanazt a 6-8 tevékenységet végzik, különböző webáruházak vagy szolgáltatók részére, és nem marad már mondjuk idő arra, hogy ezzel a DevMark, ez a developer marketinges irányvonallal, a hard skill-ekkel tudjanak foglalkozni, és tovább képezzék magukat. Én ezekre azért igyekeztem odafigyelni, hogy akkor hogy lehetne például továbbfejleszteni a marketinges tudását olyan irányba, hogy akár fejlesztőnek a beavatkozása is minimális. És ezek a készségek szerintem egyrészt aranyat érnek a piacon, másrészt megtanulhatóak, hogyha megvan a biztos alap.
Érdekes. Igen, ugyebár a freelancereknél is ugyanaz a probléma, hogy mind a kis KKV-knál, vagy valami hasonló, vagy mikrovállalkozásoknál, hogy nem tudják felfogni azt, hogy skálázni is kéne, és azt, hogy hogyan. Ez a következő.
Igen.
Ez nagyon fájdalmas pont, és ezt tényleg sokszor próbáltam, és mentalitásban nincsen ott, nincs kinek beszélni, ez az igazság. Mert inkább gründölnek minden nap, elmennek, dolgoznak 10-12 órát, ha hazamennek, jól esik, hogy hát mennyien sokat dolgoztam, és kb. Ez így ennyi az egész,
Igen.
Pedig a mai világ ez nem erről kéne szóljon.
Igen.
Igen. És oké, és akkor hogyan is kell ezt elképzelni, ez az edukációt? Ezt most csinálsz valamit magadnak, vagy csinálsz valamit, használsz egy létező platformot, vagy hogyan képzeled ezt el? És egyáltalán
És
mire
is.
fókuszálsz? Bocsánat, ez a legfontosabb kérdés, mert átugrottam. Mire akarsz fókuszálni? Ugye a marketingből annyi van, mint a tenger. Mégis mi az,
Igen.
ami a fő célod, vagy a kereszt látókörben van? Viszont egy
Hát
kis kártya.
leginkább ugye ezzel a tudással, amivel rendelkezek, ezt megtanultam, hogy tudom átadni tanulható formában, hogy nem csak beszélek róla, vagy prezentálok ezzel kapcsolatban, hanem konkrétan azokat a tevékenységeket, amiket én folytatok, vagy amire szükség van, azt megmutatom, hogy kell csinálni. A szolgáltatásaim köre az edukáción belül két irányba tevődik. A legelső, az a legegyszerűbb, az mondhatni, mint egy matek korrepetálás, akkor van-on-van oktatásról van szó. Az érdeklődő felveszi velem a kapcsolatot, van egy ingyenes beszélgetés, felmérem, hogy pontosan milyen szinten áll, és ezt követően kap egy egyedi tematikát. Az egyedi tematika arra vonatkozik, hogy ő pontosan miben szeretne fejlődni. Ha tegyük fel, hogy a tag managert szeretné elsajátítani, akkor arra vonatkozóan állítok össze egy tematikát. Ha tegyük fel, PPC-ben szeretne, mondjuk tegyük fel a TikTok csatornán belül, akkor ott kap egy 6-8 alkalomból álló tematikát. Ugye ez mindig attól függ, hogy milyen szinten van a partner, a mentorát, aki szeretne fejlődni, és hova szeretne eljutni. Én ezt vállalom, hogy A-ból B-be, vagy akár C-be eljutatom. A fő célközönségem az ebből a szempontból a junior marketingesek, illetve ügynökségek, akik egy bizonyos szinten megragadtak, és szeretnének új tudást mondjuk behozni a saját vállalkozásukba, annak érdekében, hogy a saját értéküket és a szolgáltatásuk minőségét tudják növelni. Ilyen például az, amikor már nem Facebook Pixel beállításról van szó, hanem mondjuk Conversion API beállításról, vagy egyedi custom eventek paraméterezéséről a Tag Managerben. És még sorolhatnám, ugye rengeteg olyan technikai beállítás van, amire viszont nem feltétlenül van mindig kapacitás. Szóval ez az én egyik fő termékem, amikor one-on-one oktatást tartok közvetlenül a mentoráltaknak. Ezt online szoktam tartani, de már volt arra is például, hogy offline tartsuk, sőt arra is volt például, hogy egy egész napot, workshopot tartsunk, de azért elég tömény szokott ez lenni, szóval érdemes ezt felosztani ilyen heti egy-két alkalmakra. A másik termékem, ugye ez mondjuk egy a middle ticket termékem, a másik termékem pedig a low ticket termékem, az meg egy membership oldalra való feliratkozás, ez a fluiddigital.tv, ahol egy ilyen video on demand video streaming szolgáltatáson belül elérhető több mint 100 videó a marketing hard skill-jeit tekintve. Ezt úgy definiálom, mint a marketinges Netflix. Beregisztrálsz, választasz egy havi előfizetési modellt, ami számodra szimpatikus, és egy kattintásra elérhető rengeteg 5-10 perces videó, ami konkrét tutorial videó arra vonatkozóan, hogy mondjuk hogy állíts be egy Facebook business fiókot, vagy TikTok hirdetést, hogy kezd el, és ezek konkrét screen share-rel, screen record-dal vannak rögzítve.
Érdekes, érdekes. Tetszik, hogy a két oldalát céloztad meg a dolognak, hogy vannak a amatőrök idézőjelben, és akkor vannak az amatőr agency-k, vagy ha lehet így mondani, vagy megrekedt agency-k, és akkor ezeket segíteni. Igen. Jó, tetszik, nagyon ügyes, igen. Nagyon ügyes.
Még itt talán annyit elmondanék, hogy ezen kívül ugye a webáruház tulajdonosok és egyéni vállalkozóknak is tudok segíteni abban, hogy elsajátítsák a marketing alapjait a saját szintjükön, hiszen nagyon sok esetben az van, hogy egy egyéni vállalkozó a One Man Show-ban maga csinálja először a Google Ads hirdetéseit. Aztán, hogyha már nincs rá kapacitás, akkor kiszervezné. Ha viszont kiszervezi, akkor jó, hogyha van egy rálátása, hogy pontosan mit csinál az ügynökség. Szóval a saját skillsetjét fejleszti azáltal, hogyha tud egy ilyenbe belevágni. És nekem is volt már tapasztalatom agency-vel, vagy egyéni vállalkozóval, aki a dugulás elhárítás területén tevékenykedik lokálisan, és elég széles a range, hogy pontosan kik veszik ezt igénybe, de eddig mindenkinek tudtam segíteni, szóval jó véleménye vannak erről a szolgáltatásról.
Nagyon jó. És akkor gondolom, ezekhez is PPC-t használsz.
Igen, az attól függ, hogy pontosan mi az igény. Ha mondjuk valaki úgy keres meg egy startup, hogy már pedig LinkedIn-t szeretné szétszkrépelni cold outreach kampányokhoz, akkor én abban is segítek nagyon szívesen. Igazából a saját tudásomat tematikába szedem, és adom át úgy, hogy ez emészthető legyen, és visszakövethető.
De én örülök, hogy a LinkedIn ennyire kezd bejönni Magyarországon is, hogy mert az egyik legmegbízhatóbb social media hálózat. Kicsit késésben úgy tűnik, hogy 10 év késéssel, de jobb később, mint soha, azt mondják.
Ez az eszem jellemző a magyar piacra, hogy legalább egy 3-5 év késéssel érkeznek ide ugye az újdonságok. Nem minden esetben, de a legtöbb csatornát tekintve azért, amit már mondjuk a tengeren túlon, vagy mondjuk kicsit nyugatabbra használnak rendszeresen, azt még itt nem. És itt mondjuk a továbbképzés kapcsán ez egy nagy előny, hogyha az ember ezekből az anyagokból, megfelelő forrásokból tud tanulni. Valahol az én streaming felületem is erre egy platform, mert nem feltétlenül kell akkor francia anyagokból dolgoznia és tanulnia az illetőnek, mert én ezt átfordítom, és akkor magyar nyelven, magyar szövegkörnyezetben, magyar példákkal együtt mutatom be magyarul azt, hogy akkor hogy lehet ezeket beállítani.
Igen. Igen, éppen múltkor beszéltük, hogy mennyire eltérőek a honlap dizájnok. Még Magyarországon, vagy a világnak azon a csücskén még mindig az a menő, hogy a felső menüben még mindig telenyomjuk egy csomó cuccal, és akkor a lábjegyzetbe pedig semmi nem kerül, itt amcsiban pedig teljesen más fordítva van, amcsiba, a világnak ezen a végén, pedig teljesen fordítva van, hogy felülre csak a lényeget teszed, és minden más beleteszel a lábjegyzetbe. Csalálkoztam, hogy még mindig így működik, de ezek szerint igen. Érdekes, hogy miért van vajon ez a 3-5 év lemaradás, ez még mindig valahogy nem tudom felfogni, hiszen valaki leül, most megnézi, és akkor látja, hogy működik a dolog, mint tudom, Amcsiba, Kanadába, Dubajba, ott, ahol, ilyen érdekes.
Mondok egy példát, a Kamutatkó vállalkozásom úgy indult el, hogy, vagyis Kamutatkóvá beáruházom, úgy indult el, hogy láttam egy Shopify cikket, hogy van egy külföldi lemosható temporary tattoo webshop, aminek az éves növekedés, ez a year on year növekedés eléggé megugrott. És onnantól kezdtem utána nézni, hogy létezik ilyen, aztán rájöttem, hogy kell csinálni. És magamon tesztelve, próbálkozva láttam, hogy egyébként ez működik. Aztán elvittem egy pár demo terméket egy csapatépítőre. Láttam, hogy tetszik nekik. Akkor igazából ez egy működőképes ötlet, amit akár el is lehetne adni. Szóval, hogyha megfelelő forrásokból gazdálkodunk, és olvassuk, és fogyasztjuk ezeket, akkor hát meg lehet előzni ezt a 3 év lemaradást, és te kerülhetsz 3 év előnybe azzal, hogyha tudod, hogy mivel foglalkoz.
Ez az, hogy de nekem itt ragad meg az agyam, hiszem az online világban az, hogy te legyél az első, annak ilyen fel nem mérhető előnyei vannak. És akkor még mindig
Igen.
ott tartunk, hogy a világnak azon a végén még mindig a helyi információkból táplálkoznak, és nem külföldiből, nem követnek különböző országokat, vagy industrikat akár. Nem tudom, ez ilyen furcsa, nem ki üti a biztosítékot.
Ez eléggé bekorlátozza a vállalkozót szerintem, hogyha csak a konkurencia területéig lát el. Hogyha nincsen egy olyan külföldi role modellje a bizniszének, amit mondjuk követhet, akkor egy kicsi világban fog ő tevékenykedni, ha viszont elkezd országhatáron túl is gondolkodni, hogy kik vannak még a piacon és miket csinálnak, akkor mondhatni felülről látja saját magát, és azokat a lehetőségeket, amelyek perspektívaként előtte megfogalmazódhatnak.
Igen, és úgy tűnik nekem, ugyebár az egész Magyar Biznisz Podcast a skálázásról szól, hogy ilyen szempontból is ugyanitt tartunk. Szóval, hogy a gondolkodásmód az megragadott, hogy a konkurencia, meg most a helyi viszonyok, meg stb., hogy mintha nem tudnák nem hogy átlépni, de legalább túl látni a következő 2-3 lépcsőfokon. De persze lehet, hogy én beszélek össze-vissza itt a világ másik végéről, de ez az érzésem.
Igen, szerintem valahol az elmúlt évek gazdasági hatásai is azért így a vállalkozói önbizalmat csökkentették. Van erre egy mutatószám, hogy a vállalkozói kedv az hogy alakul az adott országban. Még korábbi években néztem ezt, hogy akkor hány új vállalkozás lett az elmúlt években. És nem tudom meg nem pontosan ezt az adatot hivatkozni, viszont nem felfelőívelő tendenciát mutat ez. Egyre kevesebben vállalkoznak, vagy egyre, hogy mondjam, kevesebb olyan bátrabb vállalkozó szellemű ember van, aki mondjuk a saját álmait akkor megfogalmazza és igenis megvalósítja. Cserébe viszont aki van, az annál tudatosabb, véleményem szerint.
Igen. Szóval mindennek ellenére vannak igenis magyar, nagy sikerű magyar sikertörténetek, ez furcsa mondat volt, akik tényleg ott vannak és jönnek és mennek és skáláznak, és itt vannak itt Amcsiba, Kanadába, Dubajba, Szingapurba, nagyon szépen pörgetik. De úgy tűnik, hogy ez is megint az kell, hogy valamilyen módon ne a helyi viszonyokból táplálkozunk, mármint információkat, vagy nem is tudom, mert sokszor az volt, hogy ezek az emberek, ezek általában valamilyen, az életük folyamán kint voltak külföldön, és onnan van meg ez a rugalmasság gondolkodásmódba.
Igen.
Érdekes.
Én az előző munkahelyemen nagyon-nagyon sokat tanultam. Egyrészt megtanultam úgy dolgozni, hogy hatékonyan, fókuszáltan, és voltak előttem olyan vezetők, vagy akár a cég tulajdonosai is, akik nap mint nap ugyanúgy bejárnak dolgozni, és nagyon jó példát mutattak arra vonatkozóan, hogy hogy is lehet csinálni. Na, ők tipikusan azok egyébként, akik nem határon belül gondolkodnak. És ez az inspiráció, meg ez az emberközeli hozzáállás és a fejlődéshez való hozzáállás az nagyon át tudott ragadni az emberre. Rám nagyon átragadt legalábbis az ő lelkesedésük.
Ez az, hogy az a lelkesedés, az azért van, másképp is beszélnek az ilyen emberek, olyan teljesen más az attitűdjük, olyan, nem tudom,
Igen.
érdekes, érdekes. Olyan tipikus lokálpatrióta vállalkozókkal beszélek, ott valahol, mintha lenne egy ilyen rezisztencia, hogy na, én nem megyek sehova, na, én nem csinálom, nekem ez így jó. Hát igen, nem vagyunk egyformák is. Talán az
Igen,
a
igen, igen.
legnehezebb, hogy az ilyen emberekkel nem tudsz beszélni, szóval nem, mintha valami kultuszban lennének benne, vagy ilyesmi. És nem akarok rosszat mondani, tényleg, csak az, hogy melyik hozzáállásnak, attitűdnek, gondolkodásmódnak mi az előnye, illetve a hátránya. De az, hogy lokálpatrióta vagy, az például tök jó. Mindenki beszél magyarul, magyaroknak adsz el, magyar információkból táplálkozol, ez ilyen no-brainer idézőjelbe. Könnyű. De mikor egy amcsival akarsz valamit csinálni, és akkor webinár, itt mit tudom én, délután kezdődik, ott éjszaka van Magyarországon, meg nem tudom micsoda, szóval azért eléggé, ott elég sok a surlódás, és azt megérted, hogy azt az extra fájdalmat ki akarja bevállalni, mikor alapjáraton már fáj mindene. Úgyhogy igen, érdekes.
Igen, nagyon sokszor ez hozzáállás kérdése szerintem, de Magyarországon belül is lehet olyan, ezeket a role modelokat, én így tudom őket nevezni, ilyen követendő példákat találni magyar vállalkozók között is, akik abszolút előremutatóak. Most, ha nagyon név szerint kell említeni valakit, akkor például Gál Kristófnak a könyve, a vállalkozóból vállalkozás, az nagyon egy ilyen gondolatébresztő volt. Őt még podcasten is követtem, és nagyon erősen hangoztatja azt, hogy a vállalkozó fejlesztésével maga a vállalkozás is fejlődhet. És ezt, hogyha az ember forgatja magában, hogy magát a vállalkozót hogy is lehet fejleszteni. Egyrészt ugye szakmailag, emberileg, testileg, lelkileg, ez mind olyan tényező, ami szerintem kihatása van arra, hogy később hogy fog a saját vállalkozásában is működni, vagy maga a vállalkozás hogy fog működni.
Így van, így van. Szerintem nagyon sokszor az van, hogy azt látom, hogy maga a döntéshozók, ők a vállalkozás legnagyobb ellensége. Szóval nem a piac, nem a, mit tudom én, vírus, nem a nem tudom milyen járvány, nem a, mit tudom én, valamilyen háború, vagy Isten tudja micsoda, hanem te, mint döntéshozó, hogyan gondolkodsz. Na, az fogja befolyásolni az egész cégedet, hiszen olyan embereket fogsz felvenni, mindenki azokat az embereket vonzza magához, amilyen ő. És akkor, hogyha ilyen konzervatív, helyben gondolkodó valaki vagy, akkor hasonlókat fogsz felvenni, nagy valószínűséggel, persze ez nem szerintem aranyszabály, de többség az ilyen lesz, és akkor ilyenekkel pedig nagyon nehéz tényleg skálázni, külföldre menni, külföldi információkat beszerezni. A
Igen.
lényeg az egészben az, hogy szeretnék minél több magyar céget látni itt kint Amcsiba, úgy, hogy Magyarországon termelik meg azt, amit, de egyszerűen külföldön értékesítik. Én ebben látom a mai világnak a keresztmetszetét, főleg a magyar vállalkozók szempontjából. Tehát ez viszont elgondolkodásmód, meg vérapucánkba, ha lehet így mondani.
Igen, meg szóval valahol tapasztalat is, mert nyilván nem indul neki az ember annak, hogy akkor van egy ötletem, és egyből akkor ezt amerikai piacra fogom launcholtatni, mondhatni. Nekem itt egy ilyen releváns kapcsolódásom az egyik szoftver, amit a vállalkozásom fejlesztetett, igen, másokkal. Szóval van egy fejlesztő cég, aki ezt létrehozza az én iránymutatásom által. Én ugye az üzleti lehetőséget látom benne, és ez lényegében egy konferenciák számára hasznos alkalmazás. Lényegében a konferencián lévő kiállítók tudják beolvasni egy alkalmazás segítségével a konferencia résztvevőinek adatait. Nem kell névegykártyával szórakozni, azokat utólagosan adminisztrálni, elég egy pittyentés, és akkor tömegesen tudják ezeket az adatokat kezelni, CRM rendszerekbe bekötni, és így tovább. Na, ezt az ötletet magyar piacon validáltuk, működött. Már harmadik éve megrendelői ennek a szolgáltatásnak egy nagyobb rendezvény, hazai kereskedelmi rendezvényről van szó, ugye ezt a piacot ismerem. Azonban, ahogy ez létrejött, azt követően egyből akkor megpróbáljuk ezt külföldön. És ha ez Magyarországon működött, akkor máshol is valószínűleg fog működni. És mit ad Isten, Ausztráliában volt 3 értékesítésünk is a tavalyi évben. Úgyhogy semmilyen személyes kapcsolatom nem volt az ausztrál piaccal. És most szintén nyitunk egy másik ország felé, nyilván itt azért meghatározott marketing eszközök segítségével, de ez egy tipikusan olyan belépő volt, hogy ezt viszont nem próbáltam volna először külföldön ki, de úgy, hogy volt egy magyar sikerélmény és tapasztalat, akkor onnantól kezdve nem akartam fókuszálni csak a magyar piacra, hanem ha ez nyelv korláttól függetlenül is tud értéket teremteni máshol, akkor miért ne teremtsen értéket?
Ja, jogos. És hogy is került ezeket megszerezni, ha szabad kérdezni?
Igen. Hát a magyart azt, hát igen, aktív cold outreach kampányokból, és ugye személyes találkozásokból, ajánlásokból, az ausztrál ügyfeleket ott LinkedIn scrape volt, szóval egy LinkedIn adatbázist tudtam growth hacker tapasztalat alapján szépen leszedni, és ott szintén cold outreach kampányok mentek ilyen masszív mail formájában, aztán azt elkezdtem personalizáltá tenni, egy ilyen több lépcsős automatizációt beépíteni, hogyha van egy LinkedIn kontaktom, tegyük fel egy event organizer, aki nekem potenciális célközönségem, akkor őt nem csak egyből be connection requestelem és ráírok, hogy kell-e neked ez az app, nem erről van szó, hanem szépen lassan mondhatni, ilyen long race-ben virtuálisan simogatjuk egymást, azaz megnézem a profilját, lájkolom azt, amit kirak, megy a connection request, megy egy személyes üzenet, aztán, hogyha ez így szépen kialakul, akkor egy 3-4 hét múlva jutunk el odáig, hogy akár beszélhessünk az alkalmazás lehetőségéről. Szóval LinkedIn és e-mail csatornák összehangolt módja volt, és még PPC-t nem betettünk be. És ezen kívül azért vannak szoftver elemző és összehasonlító oldalak is, illetve ott van ugye a kereső optimalizálás, mint lehetőség, abból is jött egyébként lead valamiért Ausztrálián belül, jobbak voltak a helyezések, mint más országban.
Igen, tetszik azért, hogy az egész, megint ott tartunk, hogy gondolkodás, hogy Anna, mi lenne, hogyha, és akkor ugyanazokat az eszközöket használtátok kicsit másképpen, más nyelven természetesen,
Igen.
de nem lehetetlen. Ez tetszik
Nem.
azért.
Nem, hogyha itt működött ez a formátum, akkor miért nem működne másképp? Meg kell próbálni, le kell tesztelni. Ugye ennek a Lean Startupnak is valahol az alapja az, hogy akkor tapasztalunk, tesztelünk, iterálunk, és ez folyamatos körforgás, ezzel foglalkozni kell. És lehet, hogy valami lyukrafutás lesz, de hogyha az ember elég kitartó, akkor szerintem sikeres is lesz, hogyha a termék is jó.
Igen. Érdekes, érdekes, nagyon érdekes, de tetszik, tetszik. Oké, a következő, amit következő nagy témánk, ugyebár kezdjük isünk itt a bele a közepébe, mi ez a marketing? Hogy eszik, iszek, kinek való, milyen része kinek való, ugyebár te a PPC-be vagy inkább járatos, de ugyanúgy látja, hogy LinkedIn-nel is kacérkodsz.
Igen,
Mi ez az alap? Milyen alap elveket tudnál megfogalmazni, milyen típusú vállalkozásoknak, hogy azok most kezdjenek valami jó dolgot az életükkel?
igen. Amikor marketingről van szó, akkor nagyon sokan ugye a marketing szó hallatán a hirdetésekre gondolnak, mert nem véletlenül asszociálnak erre, de azért itt meg kell kicsit állítani a dolgot, hiszen a marketing az egy sokkal korábban létrejött szakma és gondolkodásmód is egyben szerintem, mint megjelent volna mondjuk a PPC hirdetés a világban. Szóval, ha visszakanyarodunk az elejére, akkor a marketing lényegében, és véleményem szerint, ez nem szakmai terminológia, hanem egyszerű vélemény, hogy valami olyasmit jelent, hogy hatása vagy azokra az emberekre, akik számodra olyan tevékenységet tudnak folytatni, ami üzletileg akár nyereséges is lehet. Ez nagyon szabad megfogalmazás, de a marketing az üzenet hatásos becsomagolása a célközönség számára. És ebből, ha kiindulunk, akkor azért át tudjuk fogalmazni azt, hogy akkor az én termékem hogy is válik eladhatóvá, és akkor felmerül a sales is. Rendben van. Akkor a marketing és a sales valahol kéz a kézben járhat egymással. Igen ám, de azért mégis ez két külön szakma. Egy jó sales-es nem jó marketinges feltétlenül, és egy jó marketinges sem tud jól sales-elni. Én például mai napig is fejlesztem magam az értékesítésben, mert az egy más habitust igényel, meg más gondolkodásmódot. Marketing azért az megfoghatatlanabb ettől egy kicsit. És akkor, hogyha most a napjaink marketingére gondolunk, akkor ugye jönnek a hirdetések, social media csatornák. Ezt én inkább úgy definiálnám, hogy az online marketing világa, az valahol az online marketing csatornák és eszközök összessége. Én általában hat fő kategóriát szoktam felsorolni, amihez egy online marketingesnek értenie kell. Ilyen a keresőoptimalizálás, e-mail marketing, a hirdetések, tartalommarketing, social media és az egyéb csatornák, amivel bármi beletartozhat. Szóval eléggé széles rétű skála, az, hogy ki mihez ért jobban, mi áll hozzá közelebb, az egy másik, az egyszerűen szubjektív irányvonal. Ha viszont azt szeretné egy cég, hogy az ő marketingje jó legyen, akkor itt azért ezt kontextusba kell helyezni. Ez a cég mivel foglalkozik? Milyen célközönsége van? Azok hol érhetőek el? Mert hogyha ezeket a válaszokat tudjuk, akkor le tudjuk szűrni ezeket a csatornákat. Lehet, hogy mondjuk egy szolgáltató szektorban tevékenykedő nagyvállalat számára nem lesz jó csatorna a TikTok. Akármennyire most az trending és hype, azzal nem kell majd foglalkoznia. Viszont számára lehet, hogy a keresőoptimalizálás egy sokkal jobb csatorna lesz. Ez szerintem teljesen egyedi, hogy kire milyen szabott marketing csatornák érvényesülnek, és kinek mi lesz a hatékony. Éppen ezért én nem is tudnék hirtelen ökölszabályt mondani, hogy milyen egy jó marketing.
Hát talán az, ami a legjobban működik.
Igen, ami a leghatékonyabb, és a legtöbb értéket teremti.
Igen, ugye már könnyűnek hangzik, de a lényeg az, hogy tudd meg, hogy hol vannak a vevőid, vagy az ideális vásárlóid,
igen.
Milyen csatornákat használnak, milyen információkat fogyasztanak, és nézd meg, hogy a jelen pillanatban mi az, ami működik. És
Igen,
akkor
hogy
vagy
tudsz
azt követed,
hatással
vagy
lenni.
teljesen más valamit kitalálsz.
Igen, hogyha tudsz rájuk hatással lenni, és úgy bemozdítani őket, hogy egyrészt megragadja a fejükben, tudják, hogy te ki vagy, mert tudják téged különböztetni, akkor az a nagyon jó elinduló pont. Ha el tudsz odáig jutni, hogy akár ők látogatóvá válnak, vagy vásárlóvá, vagy a te terméked iránt potenciális partnerré, akkor igazából már a siker előtt állsz.
Igen, azért nem olyan bonyolult ez, mikor így belefogunk, csak akkor bonyolult, mikor az ember nem tudja, hogy milyen kérdéseket tegyen fel.
Igen. Ezt így elméletben jól hangzik, és meg lehet fogalmazni jól, szép körmondatokban, idézve TikTokra, mindenféle motivációs soundtrackkel kiegészítve. Azonban, amikor ott van az ember, hogy oké, akkor üljünk le, és alakítsunk egy marketing stratégiát. Na igen, akkor szokott borulni a bili, hiszen akkor előkerül a flipchart, akkor előkerül az, hogy akkor na hát akkor ki is az én vásárlóm? Figyelj már, akkor a Tibi az most vásárló volt, vagy sem? Vagy kik azok, akik az elmúlt fél évben vásároltak nálunk? És a legtöbb vállalkozás, ha most csak a webshopok szintjén gondolkodom, rendelkezik ezzel az adattal, de nem tudja, hogy mi van benne. És itt szokott azért egy óriási nagy munkát jelenteni az, hogy akkor a marketing stratégiát kialakítsuk, mert rengeteg adat elérhető már, de azt, hogy ezekből következtetéseket tudjuk megfogalmazni, mi miért történik, akkor már egy kicsi szemléletváltás is szükséges.
Igen, bizony. Ugye a legfontosabb az, hogy én mindig oda adok ki, és mióta ezt az aranyszabályt követtem, azóta sokkal könnyebb az életem, vagy legalábbis átláthatóbb a problémáim, az, hogy ismerd meg a piacot. Ugye bár ez a piackutatás. Akkor lehet ez beletartozhat ebbe a már meglévő vásárlók, akik tegnap vásároltak tavaly előtt, x évvel ezelőtt, ki az, aki a konkurenciától, vagy a hasonló termékeket vásárolja, szolgáltatásokat, és akkor ez már egy elég egészséges körképet tud adni, hogy merre kéne menni, miről szól a piac igazából.
Igen.
Az a legrosszabb, mikor az ember azt mondja, hogy miről szól a piac. Szóval ez ilyen, hogy nem tudom, a legnagyobb példa, ami volt ezzel kapcsolatosan, hogy azt hiszi mindenki, hogy a McDonald's az a kajáról szól, pedig nem. Szóval az ingatlanról szól az egész, csak a kaja az csak egy ilyen felszín, az ilyen álcom, mondjuk így. De meg lehet nézni a filmet ezzel kapcsolatban, az nagyon szépen
Igen.
tükrözi az egészet. Úgyhogy vannak ilyen érdekességek, hogy az ember nem tudja, hogy mi van, miért van, és mielőtt nem ismered meg a saját vevőidet, a saját potenciális vevőidet, nem tudod, hogy hol tartózkodnak, ne kezdjél semmi stratégiába, építésbe, mert csak pofára fogsz esni, bocsánat. De...
Igen, tisztában kell lenni a saját vásárlóinkkal, célpiacunkkal, vagy hogyha még nincsen ilyen, akkor meg kell fogalmazni, hogy kinek akarsz te értékesíteni. az egyetem fizetőképes kereslete? Lesz-e igény erre a szolgáltatásra? És utána jönnek akkor a gondolkodások, hogy akkor, hát lehet, hogy egyébként nem. Akkor meg kell fogalmazni azt, hogy vajon van elég tőkéd arra, hogy mondjuk az első fél hónap, fél évet finanszírozd, hogyha az egész nullára jön ki. És így tovább. Rengeteg olyan kérdés felmerül ezt követően, hogyha az ember elkezdi megfogalmazni magának a saját célközönségét, amire egyébként nem is gondolt volna.
Igen bizony, és ez innen kezdődik az egész, ugyebár az, hogy mi van most, és hova akarsz kerülni. Ez a
Igen.
vízió, víziónak a része, ugyebár az, hogy megtudod, hogy ki az ideális vásárlód. Való félúton van, vagy valami hasonló, egy mérföldkő,
Igen.
nem a vízió, de az is hozzá közel, azzal is egyre közelebb kerülsz a víziót. Érdekes, gyúszos csak témák, ezek az órákat lehetne erről beszélni.
Az
Beszéljünk
biztos.
inkább rólad. Oké, és akkor például milyen tanácsot adnál egy kezdő vállalkozónak, hogy mire figyeljen oda, vagy mikor mit használjon, vagy milyen kérdéseket tegyen fel marketinggel kapcsolatban természetesen?
Hát az én irányvonalamból leginkább azoknak tudok segíteni, akik ugye egy személyként vannak jelen a vállalkozásukban, vagy éppen az elindítása előtt állnak. Szerintem az elmúlt 10-20 évben rengeteg anyag született arra vonatkozóan, hogy hogyan indulj el, mint vállalkozó, hogy kezdj bele a vállalkozásba. És a legelső tanácsom az az, hogy járd körül a témát, mindenképpen tájékozódj. A második tanács meg pont ezzel kicsit szemben megy, hogy ne készült túl, hanem kezdje bele. Mert elolvashatsz rengeteg cikket, de ennek valahol saját önkorlátozásod is lehetsz, hogyha túl akarod készülni. Leginkább akkor fogod tudni megtapasztalni és a legtöbbet megtanulni, hogyha akkor kiváltod az EV adószámot, és akkor belevágsz ebbe a szolgáltatásba. Akkor jönnek az elméletből a gyakorlati tapasztalatok. Szóval elsősorban járd körül a témát, készülj fel, tájékozódj. A második tanács pedig az, hogy kezd bele. Kezd bele, és indulj el, csináld.
Jó. Egyszerűen hangzik, igaz?
Egyszerű tényleg, de amúgy ez ennyi. Tényleg, ha megvan az ötlet, megvan utána az adminisztráció maga, ugye, amit igényel az, hogy vállalkozásba kezdj, akkor utána már csak csinálni kell. És kapsz választ a piactól, hogy ez jó-e vagy sem. Ez zárójeles tanács lehetne még talán az is, hogy legyél türelmes azért magaddal. Én ezt mindig tanulom. Én azért nagyon türelmetlen vagyok, és sok esetben azért sietetném a dolgokat. Viszont így maga a vállalkozás, mondhatni, mint egy kapcsolat azért türelemre tanít, hogy ha kicsit bele tudok lazulni abba, hogy akkor igen, ennek van egy érettsége. Nem lesz egy high-ticket ügyfelem 2 hét alatt. Az lehet, hogy 2-3 hónap lesz. És nem szabad ezeket elsietni. A türelmet meg szépen lassan megtanulja az ember vállalkozóként is szerintem.
Igen. Az biztos, az biztos. A vállalkozás az kihozza belőle az összes jót és rosszat.
Az biztos. Nagyon egyetértek vele.
Szóval sajnos mi mindig ott tartunk, hogy lehet akármilyen egyetemre menni, meg szoftvereket használni, mert ott is ugye használnak különböző, attól függ, hogy tanulja az ember, hogy szimulálja a vállalkozást, meg hasonló, egyre jobbak benne, nem mondom, de mikor a való világba, a való életbe kilépsz, és ott kell vállalkozni, az egy teljesen más dimenzió az egész.
Igen.
Érdekes. A kezdeti lépések, még belebizsergek, annyira jó kis izgalommal tölt el mindig, hogy úgy
Igen.
projektet vagy hasonlót kezdünk el.
Abszolút, én is így vagyok. Amikor jön egy új ötlet, akkor nagyon sokszor már türelme kell intenem magam, hogy ez lehet, vagy nem fog beleférni, akármennyire izgalmas is, de fel tud lelkesíteni. És amikor a legelején van az ember, és az első vállalkozását építi, akkor mondhatni, ez a legjobb motiváló faktor. Legalábbis nekem ez volt, hogy akkor alkotok valamit, ami ugye a sajátom, és érzem benne magam. Önazonos az egész. És ez ugye túlmunkához is juttathat, szóval ki lehet azért ebben égni, de amivel ez jár, az a plusz, az az öröm, az a joy, az nekem nagyon erős volt. Én ezért nagyon-nagyon szeretek ebben a formában vállalkozni, és működni, mint vállalkozó, mert a szabadság mellett megvan az a belső indítatás, és intuitív, nem is tudom mi, Nagyon nagy. Hát ugye a flow állapotot szokták ennek nevezni. Szerintem majdnem mindig abban vagyok. Ha nem is teljesen mindig, nem 0-24, meg vannak nehezebb napok is, és lesznek is, de nagyon sokszor át tudom élni. És ez meg boldoggá tesz.
Igen, igen. Az biztos. Biztos, hogy abban a flow-ba vagy benne, akkor ilyen, nem tudom, külön energia vesz körül,
Igen.
vagy ilyesmi, és tölt fel,
Megszűnik
és
az idő.
vagy.
Megszűnik az idő, a tér, minden, és akkor úgy jönnek a dolgok.
Igen, tetszik. Az biztos, hogy ezt viszont nagyon nehéz elmagyarázni olyannak, aki még sose vállalkozott, sose volt ez, nem tapasztalta ezt a flow-t ilyen
Igen.
szempontból. De ahhoz,
És ez,
hogy való, mondja.
igen, ez egyébként rendben van, nem kell mindenkinek vállalkozónak lennie, lehet valaki teljesen másban éli meg ezt. Én például személy szerint ebben tudom megélni ezt az állapotot, ezt nagyon-nagyon szeretem, addiktív.
Az. Éppen azt akartam mondani, hogy olyan, mint a drog, hogy rákapsz, és akkor utána még sírsz utána, hogy többet, többet, többet. De hát sajnos más is van az életben, ezzel máshol is kell
Igen.
foglalkozni, egészséggel, családdal, jó Isten tudja, mi mással. És nem lehet csak azzal. Nem mindenki olyanok van meg az a szellemi kapacitás, hogy csak abban benne lenni, és környezet, és a többi. Éppen most a... Bocsánat. Éppen most a Elon Musk-nak az új könyvét olvasom, a bióját, és egy fokon irigylem azt a csávót, hiszen egy olyan világot teremtett mögé, ahol állandóan ebbe a flow-ba van benne, viszont egy egyszerű ember szerintem kiégne valami borzasztóan másképp kell működjön benned, nem akartam csúnyán mondani, de valami borzasztóan másképp kell működjön benned, hogy ebbe tényleg tudjál évtizedeket lehúzni, hiszen úgy
Igen.
kiégeti az embert, hogy világ vége.
Igen. Hát egy ilyen
Jó.
plusz tanács ebbe az irányba, ami már igazából szerintem inkább így saját tapasztalatból származik, és nem az elindulást segíti, hanem a benne maradást és a hatékonyság fenntartását, az az, hogy az ember azért magát is kell, hogy fejlessze emberileg, lelkileg, testileg. Mert ahogy korábban is mondtam, hogy a vállalkozó személyének fejlesztése ugye a vállalkozást is fejleszti. És hogyha valaki ezzel nem foglalkozik, akkor ugye a vállalkozásban sem fog tud hatékonyan működni. És itt bármire lehet gondolni. Lehet egy jó könyv, lehet egy szauna szeánsz, lehet egy elvonulás, vagy bármi más, ami hozzáad az emberhez, ami visszatölti őt magát, az előre tudja lendíteni őt, mint vállalkozó is. És személy szerint például meditációt rendszeresen végzek naponta. Miután a munkát lerakom, akkor igyekszem abból a kontextusból is kiragadni magam az elmém, hogy akkor ne azon gondolkodjak este, hogy még azt lehetne állítani. Vagy ez még lehet egy jó ötlet lenne. Vagy kellene egy új üzleti terv, vagy ötletre, vagy akármi más. Hanem van egy 15 perces session, és akkor kiragadom magam abból az állapotból, lelazulok mondhatni, és ezt a kis rövid meditációt minden nap elvégzem, és ez nagyon segít korlátok közé rakni így a mindennapomat, mert így nem az van, hogy akkor 8-tól 8-ig dolgozok, hanem akkor szépen 5-6 között lerakom a munkát, ahogy éppen esik, ahogy éppen végzek, és ki tudok lépni a magánéletembe, ahol viszont akkor főzök mondjuk, hogy elmegyek edzeni, vagy valami olyan a foglalkozok, ami ezzel teljesen más.
Igen, bizony. Igen, bizony. Sokan, nagyon sokan, főleg a fiatalok elkövetik azt, hogy go, go, go. Állandóan csak mennek, éjszaka a közepén felkelnek, itt van egy ötlet, itt van egy probléma, leülnek, itt dolgoznak. Működik egy ideig, óráig, de hosszú távon
Persze.
kiég az ember.
Igen, az nem fenntartható szerintem, hogyha valaki 5 órákat alszik, és napi 5 kávét iszik, azzal a hatékonyság, akár is nézzük, a végén már nem lesz előrébb.
Igen, és a személyes tapasztalatból mondom, hogy mikor elérsz egy ilyen szintet, utána sokkal több idő kell, hogy helyreálljál. Mikor
Igen.
megcsomulsz a munkától, akkor utána viszont fú, nagyon nehéz helyreállni, pihenni, edzeni, sétálni, akármit, és utána leülsz, és még mindig nem érzed, de csak csinálni kell. Nagyon rossz, nagyon rossz. Hát megint az,
Igen.
nem tanítják ezt, hogy mennyire oda kell figyelni, hogy ez ki legyen egyensúlyozva. Sajnos ezt nem tanítják.
Igen, mindig azt mondom, hogy pénzből lehet több, viszont időből nem. És a saját energiaforrásodra is lehetne úgy tekinteni, mint idő. Hogyha esetleg valakit könnyebb megbízni, de drágább megbízni egy feladat elvégzéséért, akkor lehet, hogy mindig jobban jársz, mert azt a pénzt vissza fogod tudni termelni, de a te saját idő és energiaforrásodat viszont nem. Úgyhogy foglalkozni kell azzal, hogy az ember visszatöltse magát, és egy munkanap az ne 10-12 órából álljon, hanem 6-8-ból. Ha ott bele tudja rakni a maximumot, akkor ezt a következő nap is bele fogja tudni rakni, és még a végén boldog is marad.
Így van, és tud, van ideje magával foglalkozni, egy könyvet olvasni, egy konferenciára elmenni, egy akármi.
Igen.
Igen, bizony, érdekes dolgok, ezek nagyon összetettek, és mégis megint mainstream média nem beszél erről, arról, hogy beszélnek, hogy hát mit tudom én, mennyit dolgozik egy óra, egy nap alatt hány órát, de arról már nem, hogy ez mennyire fontos.
Igen, olvastam pont egy ilyet, hogy most már nem az a flex a startup piacon, hogy ki mennyit dolgozik, hanem hogy ki mennyit alszik. Ha valaki minél többet alszik, akkor ő annál mondhatni eredményesebb, sikeresebb, hatékonyabb. Ezt még itt nem tapasztaltam volna.
Igen. Igen, bizony, van az én hozzáállásom az, hogy az idő az igen nagyon fontos, hiszen mindenkinek 24 órából áll a nap, viszont a szellemi energia. Ez, ami igazán hatékonyá teszi az ember. Ezen megint saját személyes tapasztalatomból tanultam, hogy sokszor volt az, hogy leültem, volt 3 órám azt a valamit megcsinálni, az egyik héten 3,5 órába telt, másik héten pedig 1 órába. Mert szellemileg ott voltam, abba a zónába, a flowba, mindent ki tudtam zárni, egy csőlátásom volt, és csináltam, és nem szakított meg senki, és akkor az ilyen, de hát ez viszont még nem, szerintem még nem tudunk, nem jutunk, nem vagyunk ott, hogy ezt repetitíven tudjuk produkálni, ezt a zónába lenni, hiszen még mindig nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, hogy az emberi agy hogyan működik. És még ezt nem találjuk meg, addig viszont csak gyakorolni kell, és kitapasztalni saját magadnak.
Igen, be kell néha vállalni azt, hogy az ember akkor ember, néha túlcsordul a dolog, de nem is az a baj, hogyha időről időre megtörténik, mondhatni ez a túlmunka, vagy a túlhajszoltság. Az a baj, hogyha ezt az ember nem veszi észre. Hogyha észreveszi, hogy most egy rossz vágányon vagyok, akkor meg tudja állítani. És emberek vagyunk, így hibázunk. Persze, ebből fogunk tanulni leginkább. Senki sem úgy kezdi el a vállalkozását, hogy akkor time blocking módszerek, pomodórót alkalmaz, hanem gyakorol, kitapasztalja, hogy neki mi működik. És egy idő után, hogyha ez az ő uta, akkor viszont akkor meg fogja tudni majd fogalmazni, hogy neki hogy lesz ez jó.
Nekem az volt a legnehezebb, hogy megtaláljam, hogy mi az, amivel ezt a túlhajszolást vagy kiégést meg tudom blokkolni és könnyen helyreállítani. Szóval ez az, ami szerintem egy másik nagy kérdés, hogy mikor elkerülsz oda, akkor és a sok, sok lehetőség közül, meg tanács közül mi az, ami neked működik. Tehát ez is megint nem vagyunk egyformák, van, akinek ez működik, van, akinek az működik, van, aki mit én beül egy szaunába, van, aki leül és számítógépezik, valami játékot játszik, úgyhogy kinek mi kapcsolja ki, kire mi hat.
Téged mi kapcsol ki?
A séta.
Séta.
Séta, és valami jó minőségű, nem jó minőségű, ez egy rossz, magas szintű hangkönyvet, hangos könyvet hallgatni.
Aha.
Ez
Ami
az, ami,
elgondolkodtat.
Igen, ami elgondolkodta, elvonja a figyelmemet, és segít ki mozdítani az ilyen szűk látásból, és akkor csak kinyitja a világot, hogy és akkor ezzel most mit csinálunk? Ezt lehet csinálni, nem lehet csinálni, és akkor ez az eltávolodás a szürke hétköznapi picsipácsi dolgoktól, ez az, ami általában működik, de mostanában ugyebár hideg van, beütött a tél, és a szauna az, ami beülök, és akkor maximumon 1 órát, mikor túlhevülök, akkor becsobbanni a medencébe, vissza a szaunába, ez viszont megint így lelassítja az időt, ezt nagyon tetszik, ilyen, tényleg, mintha eltelt 10 perc, és mintha 1 óra eltelt volna, és mondom, mi van, csak 10 perc telt, ez viszont nagyon élvezem. De ennek ellenére nem tudom mindig produkálni.
Ja. Én is mutatni, kiizadom azokat a gondolatokat, amik bennem maradtak. Vasárnap esténként mindig azzal zárok, hogyha tehetem, persze, vagy akkor szauna.
Igen, igen. A másik, ami jó, csak az viszont eléggé költséges lehet, az ilyen, ez ilyen deep tissue masszázs.
Aha.
amikor az, nem tudom, hogy mondják magyarul, mikor az izmaidat úgy jó-jó mélyen megmasszírozzák, hogy felpezsdíti a vért, el is lazítja,
Aha.
de az viszont az olyan, hogy fájdalmamból visítok, és akkor valószínűleg attól úgy elmehetkezem az ízlő. De hát az fájdalmas is, és a drága is, úgy. Az csak néha, néha, néha. De a szauna és a víz, a hideg, hűvösebb víz az, ami nagyon érdekesen hat az emberi agyra. Te gyúrsz?
Járok edzőterembe, igen, rendszeresen. Hát ez változó. Most ugye hideg idő van itt január 16-án, úgyhogy most ez a program, ez az edzés forma vált be. Viszont ahogy jön a jó idő, akkor szeretek futni. És akkor szintén hangos könyvek, fel voltam iratkozva, fel vagyok iratkozva különböző hangos könyv platformokra, és akkor azokat hallgatom. De van, hogy csak egy podcast, egy teljesen populáris podcast hallgatása lesz az, ami éppen kikapcsol. Ez is teljesen benne van. De vettem az utóbbi időben egy kosárlabdát, soha nem játszottam csapatsportot, viszont ahova járok futni, ott van palánk, és néha, ha úgy van, a jó időben, akkor dobálgatok. Ugye sok kicsi sikerélmény, amikor az ember bedobja a labdát, az valahogy úgy feltölti, közben rohangál is, úgyhogy nem kell feltétlenül komplex edzésterv ahhoz, hogy az ember mozogjon és kikapcsolja magát, elég lehet egy labda.
Igen, bizony. Igen, bizony. Én a gyúrásról jut eszembe, hogy még hajdanában, amikor rendszeresen jártam gyúrni, és bírta is az inaim, meg az izmaim a cuccokat, akkor eljutottam oda, hogy nagy súlyokat
Aha.
emelgessek, az volt még egy ilyen, az kiszívta az összes energiát belőled, és hazamentél, és akkor élő halott voltál, de az még egy ilyen lazító akármi volt. Milyen ezek a kura hormonok, ezek olyan sokat tudnak segíteni, és ártani is egy ilyen együttal. Igen. De tényleg ez, kinek mi felel meg, és ezt
Aha.
megtalálni, ez szerintem az egyik.
Én nagyon-nagyon szeretek még időszakosan elutazni több hétre. Hogyha tehetem, ez igazából tavaly indult nekem. Úgy is terveztem a munkát, hogy el tudjak menni több hétre, de jött velem a laptop is. Szóval úgy megyek el, hogy azért valamilyen szinten vállalkozói minőségem fennmaradjon, és tudjak akár oktatást tartani, de az egy ilyen stand-by üzemmód. Szóval nem szakadok el teljesen a külvilágtól, és hát az itteni világtól, csak egy kis időre. És ezeknél az utazásoknál azért 3-4 hét szokott lenni, akkor ebből nagyjából a felét dolgozom is. És ez pont elég arra, hogy új szemléletet is megismerjek, kicsit felvegyem annak a célországnak a hangulatát, tanuljak is belőle, és hát a vállalkozás se álljon meg. Nyilván ez nagyon vállalkozás függő, ki tudja ezt megtenni. Én most még jelenleg ezt meg tudom, de hát nyilván nem minden hónapban. Évente egyszer-kétszer, hogyha van erre lehetőség, akkor azt igyekszem azért betervezni, mint hát egy saját magamnak adott ajándék.
Nem megérdemled.
Igen. Hát akkor én vagyok a hónap dolgozója.
Tetszik. Egy személyes hadseregben mész.
Igen.
Ez tetszik. Oké, folytassuk itt a cuccokkal, általános kérdések. Mit gondolsz az AI-ról, úgy általában?
Van egy szoftverfejlesztésem, ez a másik, ami viszont egy marketing AI asszisztenst fejleszt, és ezt egy webshop platformra hoztuk létre, ez egy pluginként elérhető, azért, mert látom azt, hogy a promptolás azért nagy nehézség sok embernek. Nem mindenki tudja, hogy hogy lehet ezt használni. És ugye a kényelem azért egy olyan szolgáltatás, amit nagyon sokan megfizetnek. Ha egy gombnyomásra megcsinálja nekem az AI azt, amit szeretnék, akkor én azért fizetek. És én ezt a kis piacszűrést próbáltam betölteni, most úgy néz ki, hogy sikeresen, nem régi 2-3 hónapja működik az alkalmazás, de már van 15 ügyfél, és tervezzük azt, hogy hogy lépjünk egy másik platformra is. Úgyhogy én abszolút látom benne a lehetőséget, szeretnék is vele foglalkozni. Azért kezdtem el ezzel ilyen szoftver szinten gondolkodni, mert egyrészt itt sokkal többet tanulok belőle, róla, hogyha ezzel foglalkozok, hogy ezzel kapcsolatos szolgáltatást, szoftvert alkotunk. És szerintem mindenképpen ez a jövő. Hogyha valaki egyszemélyes vállalkozó, akkor meg pláne, hiszen ha nem én lennék a hónap dolgozója, akkor a ChatGPT-t küldeném el 3-4 hétre nyaralni, vagy pihenni, hiszen nagyon jó munkát végez. és nagyon meg tudja gyorsítani egy egyszemélyes vállalkozónak az életét. Ha viszont azt nézem, hogy egy ügynökség mekkora lehetőséget aknázhat ki, hogyha felvesz egy olyan embert, aki csak ezzel foglalkozik, az is félelmetes. Én most ugye csak az egyszemélyes vállalkozás szempontjából látom még ezt a kérdést, de hogyha nagyobb cég lennék, akkor én hát megmozgósítanék egy pár követ annak érdekében, hogy hogy tudnám az AI-t leginkább hasznosítani a cég életében. Nagyon meg fogja gyorsítani szerintem a dolgokat, és nagyon hatékonyá, költséghatékonyá fogja tudni tenni a vállalkozás egyes folyamatait.
Igen, bizony. Nagy lehetőség van benne, úgy
Ez most
tűnik.
történik előttünk, úgyhogy ha valaki ezt most így elengedi, vagy mondhatni nem foglalkozik vele, akkor szerintem nagyon fogja bánni. Érdemes legalább megtanulni, használni, tudni, hogy miről van szó, ha nem is ül rá feltétlenül az ember egy szoftverrel erre a piacra, de tisztában kell ezzel lenni, mert ez most történik, és ez nagyon sokáig velünk lesz még.
Igen, bizony. És itt is kezdődik a bonyodalom, ugyebár annyi féle fajta van, hogy világvége most már, egyik jobban kopintja, mint a másikat. A hajtóerő szinte ugyanagy mindegyiknél, és mégis, hát igen, erre is extra energiát fektetni, ez a megtanulni, hogy mi, hogy mind működik, hanem akkor pedig a freelancerek, vagy a kicsi cégek, és akkor azt tovább tudják adni, tudják értékesíteni, hiszen megint az, amikor kicsi az ember, akkor nagyon sok mindennel kell foglalkozni, sok mindenki nincsen energiája hozzá, és az abcsi hozzáállás az, hogy nem is kell.
Igen.
Foglalkozz azzal, amivel te jó vagy. A többit meg megveszed.
Igen.
Ez az az abcsi hozzáállás, ami nekem nagyon tetszik. Ezen látjuk az egyik nagy sikeres könyv, ez a 4-Hour Work Week, erről is erről szólt. Erről szólt, hogy egyszerűen felveszed az embereket, te azzal foglalkozol, amiben te jó vagy, és többit meg delegálod, és kész.
Az volt az
Reméljük
első
egy.
olyan könyv, ami ilyen szakmai relevanciájú volt. Hát az valahogy game changer volt nálam. Nem mondanám azt Bibliának egyáltalán, de az valahogy felnyitotta a szemet, hogy ja, hogy lehet így is?
Igen.
És hogy ezt így szabad? És az azért nagyon sok mindent elindított bennem.
Igen, az biztos, hogy egy olyan extrém, különleges hozzáállást, vagy attitűdöt csomagolt Béla ebbe a könyvbe, hogy wow volt mindenkinek. Aki csak
Igen.
olvasta, hogy megmaradt benne, hogy igen, nem muszáj 20 órát, 40 órát, 60 órát dolgozni hetente, hanem így is lehet. Igaz, az is igaz, hogy ott úgy tudja ezt megengedni magának, hogy nem nincsen háza, hanem utazik, minimálisan él, szóval van ez a bootstrap stílusba él, és de amikor már az ember felépül, és akar felépül, fejlődik, és akar, mit tudom én, megházasodni, gyerekei lesznek hasonló, akkor már kicsit másképp működik, a heti 4 óra az már nem működik, de a napi 4 még mindig működhet. Szóval kicsit átizél, megint szürke 50 árnyalat, akinek még felel meg. De jó, jó volt ez a könyv. Merre tart a világ? Hogy látod?
Kényelem irányába. Kényelem az egy olyan történet, szerintem, amiért hajlamosak vagyunk rengeteg pénzt áldozni, hogy kényelmesebben éljünk. És az AI szerintem ezt gyorsítja fel, és teszi még könnyebbé, még automatizáltál folyamatokat. Csak belegondolunk abba, hogy az Apple Vision Pro az milyen távlatokat fog tudni nyitni. Lehet, hogy nem lesz szükségünk laptopra, hanem felvesztünk valamit, és akkor, mint Robert Downey Jr. vasemberként tudjuk Jarvisnak adni a feladatokat. Ezt én nem látom annyira távoli jövőnek már. De a másik véglet pedig az, mi másik filmes hivatkozás lesz akkor, ami a Ready Player van, ott hasonló virtuális valóság szemüveget felvéve, ugye egy MMORPG-ben élték az emberek az életük nagy százalékát egy játékban, egy virtuális világban. Akár ez egy posztapokaliptikus kifutása is lehet ennek az egész történetnek. Valahol félelmetes, de azért látszik, hogy a technológia változásával sokkal kényelmesebbé válik az életünk, de ez azért rengeteg olyan változást is magával hozhat, ami viszont veszélyes is lehet. Erre tekintettel kell lenni.
Igen, az biztos. Igen, érdekes volt, hogy ezt mondtad, ezt a kényelem. Én azt látom, hogy a kényelem mindenek előtt. Az emberek inkább szenvednek és adósságban verik magukat, de a kényelem az fontos. Inkább valami futárszolgálatot felhívnak, vagy azon keresztül rendelnek valamit, vagy bevásároljanak neki. És millió ilyen hasonló subscribe and save-es cuccok vannak, ugyebár nem kell gondolkodni, ott van, leveszi a számlát, jön a cucc, izé. Szóval egyre jobban az ilyen kényelem, nem gondolkodós világ felé rohanunk. Ugyanakkor azok, akik nem specializálódnak, azok viszont el fognak veszni. És az ilyen emberekre, az ilyen gondolkodásmódokra, attitűdökre jelen nagy veszélyt az AI. Én így
Igen,
látom.
teljesen egyetértek. Nagyon el lehet majd ebben veszni. És az, aki viszont mondhatni átállt a szitán, vagy tudja, hogy mi történik körülötte, az meg óriási előnybe tud kerülni.
Igen, bizony. Érdekes, érdekes, biztos. Mit gondolsz a mentorokról, kócsukról?
Egyre inkább szükséges. Az, hogy ki egy jó mentor és ki egy jó coach, ez egy teljesen másik történet. Ugye egy olyan szakma nyílt meg, amiben sokan beléptek. És hogyha valaki jó, akkor tényleg rengeteget tud hozzáadni egy vállalkozóhoz, vállalkozáshoz. Én is dolgoztam már coach-sal, és nagyon sokat segített abban, hogy az átérvemet megfogalmazom, és kőbe véssem magam előtt. Úgyhogy én mindenkinek tudom ajánlani. De az, hogy kivel dolgozik valaki együtt, azért az nagyon olyan kérdés, amit körül kell jól járni.
Igen. Talán az elég legfontosabb az, hogy mikor beszélsz valakivel, akkor utána elgondolkodjál azon, hogy adott valami extrát, vagy nem. Hiszen
Igen.
mindenki más szinten van, mindenki más szövegkörnyezetből ért, mindenki mással rezonál, de mégis az a legfontosabb, hogy még ha bárkivel leülsz, nem muszáj most fizetni érte, de mit tudom, te meg én most találkozunk, igaz? És akkor hogy tesszük le? Na, ezt ott valamit, ez ügyes volt, vagy erről feledkezünk még. De el kell
Igen.
gondolkodni ezen, és kell mérlegelni, hogy mit tanultam én ebből. És megint ez a nehézség az egészben, hogy magadba kell zuhanyál, és értékeld a dolgokat.
Igen. Itt amúgy, mint egy jó pszichológus szerintem, nem szabad olyan elvárással menni, hogy valaki a válaszokat várja. Mert szerintem egy jó pszichológus, és valahol egy jó business coach kapcsán is az az elvárható, hogyha ő indít be benned olyan kérdéseket, amit magad válaszolsz meg. Szóval nem mondja meg, hogy mit csinálj, hanem olyan dolgokat mozdít meg benned, hogy te fogod tudni azt, hogy mit csinálj. És így hivatkozásként Kertész Lilla, akivel együtt dolgoztam, ő abszolút ebbe tudott nekem segíteni, úgyhogy csak ajánlani tudom.
Igen, mi is, főleg az epizódot meghallgatni.
Így van.
Éppen most néztük meg a Matrixnak az utolsó részét, az utolsó Matrixot újra néztük, és nagyon tetszik az, hogy a döntés az csak az már benned van, vagy nem is tudom, hogy kell ezt lefordítani szép magyarra. A többi az csak illúzió. Ez a... Na, nem jut eszembe érteni, gyorsan akartam okosat mondani. De ez is ilyen, hogy nagyon sok esetben a válasz ott van benne, csak az a kérdés, hogy az emberek tudnak-e okos kérdéseket feltenni. Sokszor már tudod, hogy mit kell csináljál, csak igen. Na tényleg úgy mész valakihez, hogy na most mondja meg nekem a frankót, adja meg a 10 parancsolatot, amit kell én kövessek, akkor az nem fog működni.
Ez nem a te utad lesz akkor, hanem az övé
Valaki
mondjuk.
más. Igen. Ugyanez volt nekem a fájdalom pont, amikor a startupomat építettem, hogy sokan az volt a mainstreamből, az volt, na, ezt kell csináljad. Akkor megcsináltam, és pofára estem. Oké, jött a következő, na ezt kell csináljad. És akkor párszor pofára estem, és akkor elgondolkodsz azon, hogy bár mindenki, hogy most én csinálok valamit rosszul, pedig nem, csak egyszerűen a mainstream, ez nem erről szól, hogy okos kérdéseket feltegyen, hanem az, hogy valami szexi tudszokat mondjanak, hogy rákikkeljél, elolvassad, megnézed azt a hirdetést, és move on. Igen. Mi a terved a jövőre nézve? Hol látod magad, illetve a vállalkozásod a következő 5-10-25 évben?
Igen, ezek olyan kérdések, amiket az ember megfogalmaz magának, amikor valamilyen útra lép, de pontosan még nem látja. Én sem látom, viszont látom azt, vagyis inkább azt mondom, hogy érzem, hogy mit szeretnék ebből. Hosszú távú célom az az, hogy a marketingben, és főleg az edukációs vonalon, hát egy megkörnyékezhetetlen karakter legyek, éppen ezért ugye a személyes brandbe, magamba is annyit fektetek, mint hogyha én magam a termék lennék. És igen, én szeretnék hosszú távon ebben a területben tevékenykedni, és minél több tudást átadni, segíteni másoknak annak érdekében, hogy ha ők ezt az utat választják, akkor segítsek nekik abban, hogy ezt könnyebben tudják bejárni.
Ez szép, szép kerekmondat. Tetszik.
Viszont van egy olyan irányvonalam is, hogy vonzanak a segítő szakmák, úgyhogy ha esetleg már elég érett leszek ahhoz, akkor nem csak oktatói minőségben szeretnék majd segíteni másoknak. Ez egy nagyon-nagyon hosszú távú cél, még én is élelem magamban a gondolatot, de el tudom képzelni ezt az irányvonalat is majd mondjuk kétszer ilyen idősen.
Mondjuk ilyen konzultánsként, vagy ilyesmire kell gondolni?
Hát sokkal inkább mondhatni egy üzleti terapeutaként.
Ez tetszik, ez tetszik. Ha tehetnéd, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan?
Hú, hát ez egy nagyon jó kérdés, ezen sosem gondolkodtam még. Most ugye lehetne mondani a világbékét, éhínséget, de talán ami így releváns is a beszélgetést tekintve, az az, hogy mindenki nulláról tudjon indulni, nem mínuszról. Hogyha mindenki azonos feltétellel tudna indulni az életben, akkor ugye mindenki egy pontból indulva tudja elérni azt, amit szeretne. És én ezt a felzárkóztatást szeretném valahogy megoldani a világban, hogy mindenkinek azonos lehetősége és perspektívája legyen az életre nézve. Azt, hogy ezt én nem tudom megmondani.
Meg itt jön a gondolkodásmód, hogy hogyan, ugye bár az, hogy mindenki akar egy világbékét, meg háború végét, meg nem tudom micsodát, ez oké, meg éhséget
Igen.
megszüntetni, meg kizsákmányolás, de az, hogy hogyan, az már rendszerben kell gondolkodni, kicsit átlátni még.
Igen, hát itt a racionális élelem megszólal, hogy akkor olyan rendszerek és infrastruktúra létrehozása, olyan felzárkóztató programok elindítása, de hát ez igen, ez most csak egy hirtelen ötlet és azokra a válaszok. Ezt hasraütésszerűen meg lehet fogalmazni, de talán nem lenne méltó arra, ami maga a szándék.
Igen. Villámkérdések?
Jöhetnek. Csapjunk bele.
Csapjunk. Kedvenc könyved.
Kis herceg.
Melyik könyv volt a legnagyobb benyomása rád, mint vállalkozó?
Mint vállalkozó, Gál Kristófnak a Vállalkozóból vállalkozás, az indította el akkor azt, hogy akkor én elengedjem a vállalkozói gondolkodást, és akkor vállalkozásként kezdjek gondolkodni, és ezt még mindig tanulom, de ez nagyon nagy hatással volt rám.
Melyik bizniszkönyv segítette legjobban a vállalkozásod építésében?
Ezt most ilyen ongoing könyvként is olvasom, ez Expert Secrets Russell Brunson-tól, azt hiszem, szakértők, nem is tudom, hogy a magyarul átfogalmazva, Russell Brunson Expert Secrets. Ez magyarul is egyébként elérhető.
Igen. Na, az is érdekes volt ez a funnel-es témájával.
Így van,
Érdekes
így van. Abból sokat lehet tanulni.
alapelve, igen.
De pláne brandépítésben, személyi kultusz kiépítésében, fanbase és egyéb más personal branding téren, ez nagyon-nagyon hasznos könyv.
Igen. Kedvenc podcasted, a Hallgass podcastet.
Szoktam, vegyes vágott. Jelenleg most a Fridalikus podcast, ez nagyon-nagyon szeretem.
Kedvenc business podcastet.
A vállalkozás és pszichológia.
Mit hallgatsz, olvasol, nézel meg? Úgy általában mit fogyasztasz?
Hát a reggeleket azért a helyi lokálpatrióta srácokkal, a The VR csatornával szoktam kezdeni. VR Pisti és VR Jani és Bazsi szokott reggelente napot indítani nálam, de a fentieket vegyesen. Ezen kívül különböző témában hallgatok podcasteket, ami éppen még hozzájön az érdeklődésemhez.
Mi az, ami szakmailag most inspirál a legjobban?
Nekem itt a low ticket termékemnek az elindítása, ami ugye a saját video on-demand streaming platform, ez a marketinges Netflix. Itt szeretnék ebbe az irányba nagyon-nagyon sokat, sok perspektívát, sok lehetőséget látok benne, és ez most nagyon-nagyon inspirál. Most pont egyébként ez annyira aktuális kérdés, hogy kb. A kampánynál a startgombon van a kezem, és most double check-elek mindent, hogy ez jól működik-e, úgyhogy ez most nagyon-nagyon-nagyon nagy fontos szerepet tölt be az életemben.
Hogyan menedzseled a feszültséget?
Meditáció, relaxáció és edzés, szauna.
Mi van a zsebedben? Mit hordasz általában magadnál?
Hát rengeteg ötletet.
Jó, ezt így, ha nem hallottuk. Rendezett vagy rendetlen iroda?
Rendezett, rendezett.
Mit jelent számodra a pénz?
Hát ez biztonság.
Mit jelent számodra a siker?
Elismerés, elégedettség, akár önmagaddal szemben is.
Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudnak rólad.
197 cm magas vagyok, ezért nem volt szükségem arra, hogy megtanuljak úszni, de 23 évesen tanultam meg úszni ennek ellenére.
Tényleg, megtanultál.
Megtanultam.
De várj, miközben a magasághoz az, hogy nem kell megtanulni úszni?
Hát mert nem nagyon mentem én a 20-as éveim elején előtt nyílt vízbe, szóval csak strandon kamusztam be azt, hogy tudok úszni. Tudod, mikor sétálsz a víz fel, a víz a medence alján, és akkor úgy csinálsz a kezeddel, mintha úsznál. Hát ez megvolt. Viszont jó kis testmozgás ez az úszás, és hasznos. Miután megtanultam úszni, már sokkal bátrabban mentem én is külföldre mondjuk nyaralni, vagy hasonló, és akkor tudtam azóta már nyílt vízen is úszni.
Akkor ezek szerint nem dobtak bele téged elég mély vízbe?
Nem.
Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani egy százalékot?
Hát nem igazán mondanék százalékot, erről van egy olyan elképzelésem, hogy a szerencse az szerintem a lehetőség meg a munkának a találkozása egy élet pillanatban. Szóval ez nem feltétlenül egy rajtad kívülálló tényező. Hogyha egy jó lehetőség találkozik azzal, hogy te éppen egyébként ezen dolgozol, és úgy minden klappol, akkor azt megfogalmazhatjuk szerencsének is. De hogy csak a szerencse miatt valami történjen, azt szerintem az éles kevés.
Mi az élet értelme?
Hát ez egy fogós kérdés. De talán egyébként az, hogy élj úgy, ahogy szeretnél élni. Tapasztalj meg mindent, amit szeretnél, amire vágysz. Most lehet ez akár szeretet, béke vagy harmónia, bármi, de amit meg tudsz magaddal szemben fogalmazni, hogy én ezt szeretném az életemben megélni, én ezt szeretném megtapasztalni, akkor azt éld meg. Szerintem ez valahol az életnek az értelme.
Jó, jogos, jogos. Maradt még benned valami, amit meg szeretné osztani?
Hát ugye marketingesként az elmaradhatatlan CTA, hogy kövessen be minden hallgató, akinek tetszett ez az epizód, esetleg szimpatikus vagyok neki, vagy szeretne esetleg az online marketinggel kapcsolatban további tartalmakat fogyasztani tőlem, akkor megtalál engem a Fluid Digital csatornáin.
Ez jól hangzik. Kis marketinges csattanó a végére.
Hát ez elmaradhatatlan, szerintem már álmomból felkeltve is tudok mondani egy CTA-t, akármilyen témát illetően is.
Jó, akkor hát, úgy kell azt, hogyha nem, ha te nem, akkor ki? Szóval nem egy
Persze.
marketinges, akkor ki?
Aki nem látszik, az nem játszik, ahogy szokták mondani.
Így van. Jó, köszönjük szépen, elköszönünk, azt fotóna folytatjuk még.
Rendben van. Sziasztok!
Sziasztok! A vállalkozások fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához minden tudást, mentorálást és kapcsolatot megtalálsz a Skálázás Egyetemén a Magyar Business Platformján. A következő élő eseményeinket a főoldalunkon tudod követni, illetve a havi hírlevelünkbe, amire feliratkozhatsz a magyarbusiness.org-on. Ehhez a linket megtalálod a leíratban. Ha kérdésed van, keresd minket bátran a honlapunkon, igyekszünk mi hamarabb válaszolni. Vendégeinknek szeretném megköszönni, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba, és engedték, hogy kifogassuk őket. Ezúttal is köszönet a lelkes csapatnak. Regina, Jami, Nazsi, Bálint, Gyuri, Laci. Hatékony nemzetközi skálázás mindenkinek, egy hét múlva találkozunk ugyanígy.